Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pályér Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban. Általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen két tanuló nevezését várjuk. A verseny időpontja 2026. május 15-e péntek, helyszíne pedig az Egrieseki Palota Turisztikai Látogatóközpont. A verseket dr. Lisztóczky László irodalomtörténész válogatta. A versenyre a jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján várják. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetői számára tartottak értekezletet a mai napon az érseki papnevelő intézetben. A találkozó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek a nagybőjt lényegéről beszélt. A készület ideje arra készít fel minket, hogy megértsük az üdvösség ígéretét, ami nem csak a választott nép tagjaihoz, hanem minden embernek szól. Júdás árulása és Péter tagadása azt mutatja, hogy még a legjobb tanítványokban is ott van a tagadás és a kishitűség. Mi is minden nap meg kell, hogy küzdjünk a hitünkért. Minden nap lehetőséget kapunk arra, hogy Jézus mellett döntsünk, a rossz helyett a jót válasszuk. A nagybőjt az imáról, a böjtölésről és az alamizsnáról is szól, hogy erősítsük akaratunkat, jobban figyeljünk embertársainkra, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki Istennel. Örömteli készület arra, hogy Jézus meghalt értünk, majd feltámadt azért, hogy nekünk örök életünk legyen. A főpásztor rámutatott, hogy ha le tudjuk győzni a kísértéseinket, akkor kiegyensúlyozott, békés, boldog életet élhetünk. Az óvodavezetők ezt a békét tudják továbbadni a gyermekeknek. Abban közreműködnek, hogy a következő generáció örömét lelje abban, hogy Istennek tetsző módon szeretetben, boldogságban nőjön fel, és élje az életét. A szentmise után Juhász Ferenc pasztorális helynök köszöntötte a 36 óvodavezetőt. A program kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult. Közös felelősség, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek és családjaik támogatást kapjanak. Az ilyen kezdeményezések mögé állni nem csak feladat, hanem kötelesség is, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Török Bálinton. Soltész Miklós az új Tábita Gyermek Hospiszház avató ünnepségén arról beszélt, hogy milyen széleskörű összefogással jöhetett létre a baptista szeretetszolgálat fenntartásában működő, Magyarországon egyetlen gyermek hospisz intézményként működő Tábita Ház. Évente 20 milliárd forinttal többet fordít a kormány CT, MR és ultrahang diagnosztikára, mint eddig, hangsúlyozta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Baján. Takács Péter a Bajai Szent Rókus Kórházban az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban beszerzett CT és MR készülékek átadásán elmondta, a programban 40 milliárd forint értékben szereztek be képalkotó diagnosztikai eszközöket, amelyek lerövidítik a vizsgálatokra eddig szánt időt. Ez azt is jelenti, hogy több beteg látható el. Kiemelte azt is, a kormányzati lépések után az egészségügyben dolgozókon múlik a siker. Hozzáfűzte, jó eszközparkban dolgozhatnak egy kiváló kórházban, és azt kívánta nekik, hogy sokáig használják ezeket a berendezéseket Baja és annak környékének betegei javára. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás vagy a torma javarészt a tavalyi áron vagy annál is olcsóbban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben. A szövetség mai közleményében Kozák Tamás a szervezet főtitkára kiemelte, a változatlan ár nem az árréstopp eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is árréstopposak voltak. Sokkal inkább arról van szó, hogy a piaci folyamatok alakultak kedvezően. A kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára is. Végül az időjárásról. Északkelet felől fokozatosan tovább szakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is. Ugyanakkor maradhatnak tartósan felhős körzetek. Az ország délnyugati táján, illetve az északi középhegység térségében még borongós lehet az idő. Gyenge csapadék már leginkább csak a délnyugati részeken fordul elő. Az északi a szél fokozatosan veszít erejéből. Éjjel a hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, a szélvédett északi völgyekben a gyenge fagy sem kizárt. Híreinket hallották.
A napverse. Képes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
Képes Géza Ámen című költeményét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós 1909-ben született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, majd a Pázmány magyar-német szakán szerzett diplomát. 33 és 40 között Sárospatakon tanított, 40-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 45-ben lett a Magyar Rádió osztályvezetője, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása. 54-ben megszervezte a Magvetőkönyv kiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a Magyar Penklub főtitkára volt, később a forradalommal való tevékenysége miatt elbocsájtották állásából, és nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársaként dolgozott. A nyugati nyelvek és az összes finn-ugor nyelv mellett fordított többek között új görög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök és izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg, zömében versek, fordítások és tanulmányok. Képes Géza 1989-ben hunyt el Budapesten.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Élete során orvosként gyógyított, feleségként és családtagként szeretett, hittel és kitartással élt. Számtalan nehézség és próbatétel közepette is megtapasztalta a csodát, a reményt és a szeretet erejét, miközben hivatását a segítségnyújtásban és a hitben találta meg. Március 30-a az Orvosok Világnapja. Ez alkalommal beszélgetett dr. Bekecs Józsefné, vagy ahogy még többen ismerik, dr. Lovász Terész pszichiáterrel, Varga Kamil ferences szerzetes.
Kőszegen születtem 1944-ben, a háborúnak a kellős közepén. Ennek ellenére szüleim nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel vártak. Édesapám pedagógus volt, ő akkor a kőszegi tanítóképzőbe tanított, édesanyám viszont háztartásbeli, mert nekem volt 4 nagyobb testvérem, akiket nevelt, illetve ápolta férjének a szüleit, tehát apósát, anyósát is, tehát ő háztartásbeli volt.
Gyermekkorodban vagy később milyen iskolába jártál, hol tanultál?
Az első 13 évemet a Szvas megyébe töltöttem, Kőszegen és Szombathelyen, mert édesapám később Szombathelyen lett általános iskolába igazgató, oda költöztünk át, majd súlyos infarktusokat kapott egymás után, Én még akkor 10 éves alig múltam, mikor az elsőt kapta, és arra gondolva, hogy hát bármi történhet, javasolták az orvosok, hogy menjünk rokonok közelébe, mivel én még kisgyerek voltam. Nővérem Szabolcs megyébe volt férnél, ő ott tanított, szintén pedagógus volt, ő 15 évvel idősebb, mint én, mert én 4 nagy testvér után születtem 15 évre, és akkor Szabolcsba költöztünk, tehát az utolsó évet, a 8-at jártam Nyírmegyesen, Máté Szalka mellett, és onnan kerültem a Nyírbátori gimnáziumba, és ott érettségiztem.
Hát az egy elég jelentős változás az ország egyik végéből egészen a másik végéig. Volt-e ebben az időben a tanáraid között, vagy egyéb helyre, ahova jártál, olyan ember, akire felnéztél, akire azt mondtad, hogy igen, ő a példaképem lehetne?
Hát igen, főleg a gimnáziumban, általános iskolában is volt, negyedik elem is koromban volt egy nagyon aranyos tanítónénim, akit nagyon szerettem, és mindig éreztem, hogy ha én egyszer majd dolgozok, akkor én is ilyen nagy lelkesedéssel és precizitással csináljam a munkámat. De aztán később gimnáziumban, úgy a gimnázium igazgatója, aki már egy idős tanárember volt, utána nyugdíjba is ment, egy nagyon példamutató és igazi pedagógus volt. Úgy az osztályfőnököm, aki viszont a másik véglet volt, mert akkor kezdte, mi voltunk az első osztálya, és mégis példakép volt, mert annyira jó osztályfőnökünk volt 4 éven keresztül, úgyhogy őket tudnám kiemelni. Tulajdonképpen mindegyik tanáromat szerettem, tiszteltem, felnéztem rájuk, de ezt a 3 személyt tudnám kiemelni ezekből az évekből.
Volt-e ott a gimnáziumban kedves foglalkozásod, tantárgyad vagy valami hobbid, amit szívesen űztél ebben az időben?
Matematikából nagyon jó voltam, és így jártam matematika szakkörre. Bejáró voltam, úgyhogy túl sok mindent nem tudtam délutánokra vállalni a utazások miatt, de ezt nagyon szívesen csináltam, a matematika szakkört. Hát ebből lett egy kis bonyodalom, mert a tanárnőm azt hitte, hogy majd én matematika szakra jelentkezem, és mikor kiderült, hogy nem, orvosira, hát bizony keményen megsértődött, és próbált lebeszélni róla, holott az ő férje és lánya is orvos volt. De hát nem sikerült lebeszélni, úgyhogy aztán végül megbékült ezzel a gondolattal, hogy nem matematika szakra fogok jelentkezni.
Szóba került az orvosi pálya, hol tanultál, hol készültél az orvosi hivatásra, és miért döntöttél úgy, hogy hát neked orvosnak kell lenni?
A szüleim idősek voltak, mikor születtem, hát ugye most a mai korban már 40 év nem tűnik idősnek egy szülőasszonynál, de akkor bizony 40 évesen szült anyukám, mondom 15 évvel a 4 testvérem után, édesapám 43 éves volt. Háború ideje Kőszegen nagyon megviselt bennünket, mert az elsők között voltunk, akiket kitelepítettek a lakásból. Annyit vittünk el, ami az én babakocsimba volt, és álltunk az utca közepén, úgyhogy nagyon megviselték édesapámat ezek az évek. Utána az üldözés, a vallásossága miatt, ez megint mint pedagógus pályán nagyon keményen érintette, és szerintem ezek rontottak az ő egészségen nagyon sokat. Édesanyámnak meg az érte való aggodalom, mert egy nagyon szép házasságban éltek, és nagyon sokat betegeskedtek, és én rémülten néztem, pici koromtól felfogtam azt, hogy én elveszthetem őket idő előtt szinte. És rémülten néztem mindig, mikor betegek voltak, és mikor megjött az orvos, és megvizsgált őket, megnyugtatott minket, stb. Az nekem egy olyan, az a mennyország volt, egy boldogság, és az orvosra én úgy néztem rá, hogy ha egy ilyen ember itt van, akkor itt baj nem történhet. És nekem ez az élmény nagyon megmaradt, hogy milyen jó segíteni, és milyen jó egy családnak örömet okozni ezzel, hogy a hozzátartozói egészségét helyrehozom. És ebből eredően, hát körülbelül, ha visszaemlékszem, olyan 10 éves koromtól volt az a gondolatom, hogy én orvos leszek. És ez nem ingott meg soha. Tehát ez végig bennem maradt, sőt, ahogy nőttem, ez egyre inkább erősödött, hogy igen, én ezt a pályát szeretném választani. És hála Istennek sikerült. Debrecenbe vettek fel egyetemre, hát másodszor az első felvételé az nem sikerült, de addig is gyermekotthonban dolgoztam nővérként, tehát ilyen vonalon lényegében. Akkor utána egy év múlva felvettek, ott végeztem, és hát ott ismerte meg a férjemet az egyetemen.
Az orvosi egyetemen úgy képzelem, hogy az egész emberről esik szó, és az orvosok utána vagy közbe eldöntik, hogy merre szeretnének tovább haladni. Már benned megvolt az egyetemen, hogy merre kellene tovább kutatni, merre kellene tovább tanulni, milyen szakosodást kellene végrehajtani majd a pályádon?
Hát ez nagyon érdekesen alakult, mert ugye a gyermekkori élmények alapján én a belgyógyászatra gondoltam, és ez a vonal volt bennem éveken keresztül. És 5. éven volt a pszichiátria tantárgy. Volt egy nagyon aranyos, na itt volt megint a példakép, egy csodálatos csoportvezetőnk, egy hölgy, aki olyan végtelen szeretettel és empátiával közelített a betegekhez, hát abban az időben pszichiátria még egy nagyon kemény terület volt a 60-as években, és ha ez a hölgy megjelent, ott mindenki megnyugodott, mindenki mosolygott, és én rám ez akkora hatással volt, hogy akkor elgondolkodtam ezen, hogy jó az én utam a belgyógyászat, hogy milyen szép ez, amit ez csinál, milyen emberséges, gyönyörű dolog ezekkel a szegény, súlyos betegekkel így bánni. És akkor, mikor már végeztünk, illetve a gyakorló évre mentünk, Egerbe voltunk gyakorló éven, akkor már így indultam neki a gyakorló évnek, hogy hát nekem inkább a pszichiátriát kéne majd választani, de akkor még mindig egy pici kérdőjellel azért. És mikor végigmentünk a 1 hónapos pszichiátria és neurológia gyakorlaton, akkor utána behívott a főorvos, és kérdezte, hogy hova szeretnék majd menni, milyen szakra. És hát neki bevallottam ezt a dilemmát, hogy én évekig ugye belgyógyász szerettem volna lenni, de most megint oktam, mert nekem nagyon húz a szívem a pszichiátria felé, és akkor azt mondta, hogy pont ezért hívott be, mert ő végigfigyelte a munkámat itt, amíg gyakorlaton voltunk, és ő szerinte az Isten is pszichiáternek teremtett. És ez a mondat volt nekem, ami aztán pontot tett erre a pici kérdőjelre is, és így indultam el ebbe az irányba. De tulajdonképpen ennek aztán később gondolkodtam, volt előzménye, mert már általános iskolás koromban ilyen lelki segélyt adtam gyakorlatilag az osztálytársaimnak, mert aki sírt, aki valami ért, bánatot hozott hazúról, stb., az már alsó tagozatban megkeresett, és nekem sírt el a bánatát. Ezek később jutottak már eszembe a pályámon, hogy ennek valahol egy csírája már volt, hogy a lelki bajba lévőkön próbáltam segíteni, és az öröm volt nekem, hogyha tudtam segíteni nekik.
Említetted, hogy az egyetemi évek alatt, mielőtt befejeztétek volna a tanulmányokat, megismerkedtél leendő férjeddel, Bekecs Józseffel, akkor még nem doktor Bekecs József volt. Légy szíves, meséljél már róla, hogyan találkoztatok, honnan származik ő, mivel foglalkoztak az ő szülei?
Ő Egerből származik, Egerből került a Debreceni Egyetemre. Édesapja, édesanyja pedagógus volt, tehát itt a két család találkozott, ő is egy kicsit eltért a vonaltól, és én meg nagyon, mert az egész családom pedagógus volt, a testvéreim is. Amikor bekerültünk egyetemre, hát ugye 200-an voltunk egy év folyamon, még arcokról se ismertük meg hetek alatt mindjárt egymást, de ahogy beköltöztünk a kollégiumba, én első vasárnap már mentem szentmisére a Szent Anna templomba, esti szentmisére, hát hátul állt meg a templomba, és mögöttem állt egy szőke fiú. És mikor kijöttünk, akkor láttam, hogy ő is ahhoz a villamoshoz megy, ahova én, sőt, mikor leszálltunk, láttam, hogy ő is megy a kollégiumba. Tehát mind a ketten egymástól függetlenül voltunk templomba. És akkor egy pár héten keresztül volt ez, hogy mindig ott álltunk ketten, utána külön elmentünk a villamosra, még csak köszönő viszony se volt jóformán, és akkor egy pár hét után a férjem megvárt a templom előtt. És akkor mondta, hogy hát rájött, hogy közös helyre megyünk, meg itt tanulunk mind a ketten, kiderült, és együtt mentünk haza a villamoson, közben pár mondatot beszéltünk magunkról. Aztán ez így folytatódott végső soron, hogy minden vasárnap csak ennyi volt egyelőre kapcsolat, hogy megvárt, és akkor együtt mentünk a villamoson haza. És akkor karácsony előtt már, akkor ugye eltelt pár hónap, És akkor egyszer mondta, hogy mi lenne, ha sétálnánk a nagy erdőrig. Olyan jó idő van, nincs hideg, és akkor tudnánk többet beszélgetni. És hát tulajdonképpen akkor ismertük meg egymást igazán, már a családi történettől kezdve mindent elmondtunk egymásnak az alatt a több kilométer alatt, és hát ő akkor célzott arra, hogy hát olyan jó lenne, hogyha ez a kapcsolat folytatódna, ő nagyon szeretné. Hát én őszintén szólva eléggé ilyen visszahúzódó és riadt lány voltam a fiúkkal kapcsolatban. Nem is volt addig semmilyen, még diákkori udvarlás a gimnáziumban. És először egy picit megrettentem, de valahogy annyira bíztam benne első pillanattól. Tehát annyira közel éreztem magamhoz, annak ellenére, hogy hát tényleg még alig találkoztunk, hogy hát mondtam, hogy jó, hát akkor jöhetünk így együtt haza, meg mehetünk, meg beszélgethetünk. És akkor ez így ment egész márciusig, és hamvazó szerdai mise után, mikor mentünk haza, hát akkor szerelmet vallott nekem tulajdonképpen, ez pár hónappal az ismerkedés után. Végig udvarolt, harmadévtől ez a kapcsolat még szorosabb lett, tehát akkor már ült fel, hogy ebből házasság lesz. Akkor kértük, hogy egy csoportba kerüljünk, mert ő másik csoportba volt, mint én. 20-as csoportokba voltunk a 200 főből, és egy csoportba kerültünk, hát attól fogva együtt tanultunk, egymás mellett vizsgáztunk, együtt voltunk gyakorlaton, tehát gyakorlaton reggeltől estig együtt töltöttük azokat az éveket, már a harmadik, negyedik évet, és akkor negyedik év után volt meg az eljegyzésünk, és ötöd év után megesküdtünk, és akkor már férfeleségként mentünk Eger be a gyakorlatra, arra az egy évre. Ez egy csodálatos kapcsolat volt. Neki ilyen kisebb kis diákszerelmek voltak, de nekem még az sem, de neki sem volt komoly senki, tehát tulajdonképpen mind a kettőnknek az életében az első komoly szerelem, és hát az egyetlen maradt évtizedeken át.
Hogyan kezdtétek meg közös családi életeteket, illetve egy idővel esik ez azzal, hogy elkezdtétek a pályátokat, orvosi hivatásotokat?
Hát igen, elég nehéz évek voltak. Egy évig anyósoméknál laktunk egy kis szobába, egy kétszer két vagy három méteres szobába, de nekünk az a mennyország volt, és ma ezt mi már közös otthonnak tekintettük. És mikor végeztünk és Gyöngyösre pályáztunk, mert Egerben nem lett volna azokon az osztályokon hely, ahova szerettünk volna menni, férjem a gyerekosztályra, én meg neurológiából akartam először szakvizsgázni, és itt Gyöngyösön volt lehetőség arra, hogy akkor össze volt vonva a neurológia és a pszichiátria, tehát ha oda megyek, akkor mind a kettőből leteltem a szakvizsgát. És így kerültünk Gyöngyösre. Hát Gyöngyösön két évig laktunk még egy borházból átalakított orvosszálláson az Epreskert utcába. Két szoba nyílt egy nagyon pici előszobára, ott már más lakott, ugye a szemközti szobába idegen, és egy nagyon pici közös fürdőszoba és WC volt. Egy szoba és ez hozzá, de mi nagyon boldogok voltunk itt is. Tulajdonképpen itt volt már az önálló életünk, mikor ketten voltunk. Ezt két évig csináltuk, és akkor két év múlva volt egy olyan lehetőség, hogy a városi tanácselnök előnybe részesítette lakásvételnél az ifjú orvosokat. Nem azt jelentett, hogy pénzt kaptunk, csak hogy egyáltalán a sorba feliratkozásnál nem a 10. meg 20. voltunk, hanem előre vettek minket. És akkor a férjem egyik kolléganői is, ott már két gyerek is volt, meg mi is belementünk ebbe a lakásvételbe, hát akkor még nem milliókat kellett ugye lefizetni. Hát a családból szedtük össze így is az alaptőkét, mert ugye az alatt a két év alatt, míg az Epreskert utcában laktunk, a férjem még katona is volt 10 hónapig, és hát a fizetésünk az 1000 forint alatt volt mind a kettőnké, úgyhogy nagyon nehezen éltünk. De sikerült így a két család segítségével az alapösszeget a lakásba befizetni, és a Csalogány utcába. Hát ott nagyon sokáig a konyha meg egy szoba volt berendezve, többi üres volt, de ez már egy olyan boldogság volt, hogy nekünk volt otthonunk. Csak hát küzdelmes évek voltak, mert ez mindegy beesett ezzel. A katonaság, a szakvizsgára készülés, rengeteget ügyeltem, én 17-18-at ügyeltem egy hónapban, nem volt pszichiáter Gyöngyösen, 300 betegre voltunk sokszor ketten, egy az egyik osztályon, egy a másik osztályon. Éjszaka együgyeletes volt a betegekre, akkor nagyon nagy pszichiátria osztály volt itt, úgyhogy nagyon sok munkánk volt. Férjemnek valamivel kevesebb volt, mert a gyerekosztályon jobb létszámba voltak, de azért ő is nagyon sokat dolgozott. Hát bizony volt úgy, hogy 4-5 napig a kórházba találkoztunk csak, mert nem sikerült az ügyeleteket se ugyanazokra az éjszakákra tenni. De mindezt örömmel tettük, mert mind a ketten oda kerültünk, ahova szerettünk volna, arra a szakágra. Egyedül, ami nagyon nehéz volt, az első nap, amikor elindultunk az Epreskert utcából, és ő jobbra ment, én meg balra. Mert addig ugye mindent még gyakorlaton egy beteget is vizsgáltunk az egyetemen, és együtt vizsgáztunk, mindent együtt. És akkor ez, hogy most elválunk, és más irányba indulunk, más szakmába, is indulunk. Ezt úgy nehéz volt lelkileg feldolgozni. Egy kicsit olyan volt, hogy úgy szétszakítottak bennünket, de aztán az az öröm, hogy azon a szakterületen lehetünk, ahova menni akartunk, hát később ezt elhalványította és megszoktuk.
Pályakezdés nehézségei közben a családok életében a gyermekvállalás egy fontos fordulópont. Mesélnél kicsit az ottani nehézségeitekről?
Hát igen, nagy keresztet kaptunk, amit viselni kellett. Mi úgy házasodtunk össze, soha házasságunk első percétől a nehéz körülmények ellenére, hogy nem volt lakás, hogy pályát kezdünk, stb. Soha nem védekeztünk a gyermekáldás ellen. Azt mondtuk, hogy elfogadjuk, és sok gyereket szeretnénk. Ilyen 3-4 gyerekben gondolkodtunk, de ha jön még több, amennyit a jó Isten ad. Férjemnek nem volt testvére, és ő ettől nagyon szenvedett, nagyon szerette a gyerekeket, hát ezért is lett gyerekorvos, és nekem pedig ez a nagy család, ami nálunk volt, egy csodálatos dolog volt, és nagyon szerettünk volna sok gyereket. És hát ugye jött a pályakezdés, nehézségek egyéb, és hát az a nehézség is, hogy sajnos nem jött a baba, hát egy a másfél év után mentünk el orvoshoz, ami aztán elkezdődött egy kálvária éveken keresztül, össze-vissza vizsgáltak bennünket, és mindig azzal engedtek el, hogy nincs itt semmi akadály, csak reménykedjünk, és egyszer majd sikerül. Hát akkor még azért nagyon sok mindenben nem tudtak úgy segíteni, vagy gyógyszerek irányába is esetleg, hogy a teherbeesés segítség. Tehát kizárták azt, hogy nincs anatómiai ok, hát akkor reménykedjünk. Hát reménykedtünk. Aztán pár év eltelt, megint elindultunk az orvosi vonalon, hogy nem sikerül, megint csak ezt a választ kaptuk. Nagyon nehéz volt, és én pár év után egy kicsit már belefáradva szinte elsírtam magam egyszer a gyóntatószékbe, hogy hát ez egy rettenetes küzdelem, és nagyon fájdalmas. És akkor azt mondta nekem a gyóntató atyám, hogy próbáljam elfogadni. Lehet, hogy a Jóisten nekünk más feladatot szánt az életbe. Nem ezt, és más területen kell a szeretetünket, a törődésünket kamatoztatni, és ebbe gondolkodjak, és meglátom, hogy én megkapom majd erre a választ, hogy ez miért alakult így. És akkor én hazajöttem, ezt elmondtam a férjemnek, ő is elgondolkodott rajta, és az élet minket igazolt. Illetve az atyát igazolta, mert sorba jöttek a nehézségek. Ugye a testvéreim jóval idősebbek voltak, megbetegedtek, viszont a korán elvesztettem őket. Mindenkivel mi csináltuk végig az összes egészségi problémát, mi ápoltuk. Nővérem a kezeim között halt meg. Nagyon-nagyon sok mindenen a szüleim ugye idősek voltak, Szabolcsba maradtak, de utaztunk szinte 2 hetente haza hozzájuk, nagyon nehéz körülmények között. Aztán később, mikor ezek a problémák hát sajnos azzal oldódtak meg, hogy ők meghaltak, akkor jött a nehézség anyósomékkal, akik 20 évig laktak nálunk, és ebből 15 év intenzív ápolás volt, amit tőlünk kaptak. Nehéz volt ezt végigcsinálni, de nekem mindig ennek az atyának a mondatai eszembe voltak, és mindig ebből erőt gyűjtöttem a nehézségek közepette, de próbáltuk azért a másik oldalt úgy kompenzálni, hogy sok keresztgyerekünk volt. 7 keresztgyerek, és a családba a testvéreimnek is a gyerekei, és ők nagyon szerettek hozzánk jönni. Úgyhogy itt nyáron ez olyan volt, mint egy gyereküdülő, mindig volt gyerekzsivaj, gyerekkacagás, az egy ünnep volt a gyerekeknek, hogyha jaj, mehetünk Gyöngyösre, mehetünk Józsikához, Terészkéhez, és ez egy olyan jó érzés volt, hogy egy nagy öröm, és a mai napig ezek a keresztgyerekek úgy emlékeznek a gyerekkorukra, hogy ez egy csodálatos dolog volt, mikor itt lehettek. Nekünk bár nem a saját gyerekeink voltak, de egy jó gyír volt mégis arra, hogy szeretetet tudtunk adni. A férjem pedig hát ugye a pályáján. Nagyon szerették a gyerekek, érezték az ő szeretetét. Ő neki meg ott adott a Jóisten egy lehetőséget, hogy kiteljesedjen. Én meg még öregségemre is kaptam az ő halála után egy ajándékot, hogy 70 évesen a keresztlányom pici gyerekeinél, a legkisebb volt akkor 5 hónapos, részt vehettem intenzíven a gyerekápolásba, gyereknevelésbe. Most már nagyok, de mai napig patronálom őket, és intézem az Ügyes Bajos ügyeiket. Tehát a Jóisten gyermeket nem adott, de adott nagyon sok gyereket, akit szeretni lehetett, akivel törődni lehetett, akin segíteni lehetett, és ugyanemellett erőt adott ahhoz, hogy a rokonainkat el tudtuk látni, és tudtunk nekik segíteni.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket dr. Lovász Terész pszichiáterrel, a riporter Varga Kamil Ferenc szerzetes.
Orvosok világnapja március 30-án van, amely az orvosok munkájának, elhivatottságának, társadalomban betöltött kulcsszerepének állít emléket. Megemlékezünk a gyógyító munkájukról, életmentő munkájukról, a betegekért vállalt felelősségükről, áldozatvállalásukról. Mit jelentett számodra, férjed számára az orvosi hivatás, hogyan foglalkoztatok a betegekkel?
Nagyon nagy szeretettel voltunk a betegeink iránt, és mi ezt nem munkának éreztük, hanem tényleg egy küldetésnek, talán inkább így tudnék fogalmazni. Férjem is éjjel-nappal ment a kis betegei ügyében, én pedig hát önként és dalolva, hogy így mondja, órákat túloráztam minden nap azért, hogy a betegeinket el tudjuk látni, mert olyan tömeg volt a rendelésemen, később, mikor már a járó beteg rendelésen voltam, amit egyszerűen munkaidőben nem lehetett ellátni, és annyira jó nővéreim voltak, akik ebbe partnerek voltak és segítettek. Ez egy csodálatos érzés, amikor az ember szeretettel, türelemmel tud egy szenvedőn segíteni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez amellett, hogy nagyon fárasztó és nagyon kimerítő időnként, egy nagyon nagy életerőmet ad, ha valaki tényleg küldetésből, hivatásból tekint erre a pályára. Csak nagyon kell szeretni az embereket és türelemmel lenni irántuk, és akkor boldog a pályáján az orvos is.
Munkák során foglalkoztál-e publikációval, tartottál-e előadásokat konferenciákon vagy egyéb orvosi összejöveteleken?
Publikációt az első években egy-két cikk megjelent az orvosi heti lakban, de utána, mivel mondtam, hogy le voltam terhelve, ezt nem tudtam csinálni. Viszont a Heves megyei orvosnapokon rendszeresen, akárhol voltam a megyébe, mindig tartottam előadásokat. Azon kívül a kolléganőmmel, a pszichiátriai gondozóból jártunk itt a városba előadásokat tartani, felvilágosítást, betegségekről, lakosoknak a kérdéseit meghallgattuk, válaszoltunk. Nagyon sokan abban az időben ezt pénzért TIT keretében csinálták, mi ketten önként, tehát pénzjuttatás nélkül. De volt olyan, mentünk iskolákba például idősekhez, különböző helyekre, ahova hívtak minket, és olyan jó visszhangja volt ennek, hogy nagyon nagy örömmel csináltuk. És ott ugye rengeteg előadás hangzott el, amit tájékoztató jellegű volt, ami segített az embereknek eligazodni a panaszaik körébe. Úgyhogy ilyen téren volt előadás, publikáció. Sajnos a nagy kongresszusokra már nem tudtam eljutni előadás, de a Heves megyeiken mindig tartottam előadást.
Február végén a Kossuth Rádió Nagyok című riport műsorában Bánki M. Csaba pszichiáter professzorral volt egy interjú, aki egész életében fontosnak tartotta, hogy laikusoknak, saját betegeinek az ő nyelvükön közérthetően magyarázza el a betegségeket. Szerintem nem könnyű feladat. Még ott, ahol testi betegségeket gyógyítanak, csak-csak el lehet magyarázni. Hogyan tudtad megértetni a betegeiddel a pszichiátriai betegségeknek a lényegét, miben létét, a gyógyulásnak az útját az ő nyelvükön? Hát ugye legtöbb beteg nem végzett orvosi egyetemet.
Hát igen, és még egy nagy dolog, nehézség van a pszichiátriai betegeknél, amikor a betegnek nincs betegségtudata. Akkor nagyon nehéz a kezelése, nagyon nehéz a megközelítése, és akkor nagyon nehéz elmagyarázni, hogy tulajdonképpen itt miről is van szó, de lényegében erre nagyon sok türelmet, nagyon sok időt kellett fordítani, hogy tényleg az ő érthető nyelvükre lefordítva, és főleg úgy, hogy ne rémüljenek meg a pszichiátriai diagnózistól, hanem úgy érezzék, hogy annak ellenére, hogy megvan ez a diagnózis, annak ellenére, hogy hát bizony ez jót nem jelent, de van kiút. Van kiút, ha ezt és ezt betartja, megcsinálja, stb. Tehát ez nagyon nagy munkát, nagyon nagy türelmet igényelt. Ott sokkal könnyebb volt ezt megtenni, mondom, ahol betegségtudattal rendelkezett az illető. Ahol nem rendelkezett, ott meg kellett nyerni először a beteg bizalmát, hogy bízzon bennem, hogy érezze azt, hogy segíteni akarok, és nem bántani, hogy nem az a feladatom, hogy bezárjam az elmeosztályra, csak akkor kerül oda, ha tényleg az egészségét szolgálja az otthoni gyógykezelés. Ez egy nagyon hosszú út előzte meg, amíg igazán tudtam vele beszélni a betegsége lényegéről. Előbb ezt a bizalmat kellett kiépíteni, ki kellett építeni azt, hogy érezze a javulást, hogy jobban van, össze tudja hasonlítani a saját állapotát a régebbivel, és akkor lehetett igazán mélységében. Nagyon megijedtek a pszichiátriai diagnózistól a betegek. Én ezért is harcoltam évekig azért, hogy a pszichiátriai tárgyai gondozó a városba legyen és ne az Elma osztály épületébe, mert nagyon sokan ugye megbélyegzésnek érezték azt, ha jöttek be a rendelőbe és abba az épületbe, hogy hát most akkor aki látja, hogy ő jön, akkor azt hiszi, hogy ő befekszik osztályra meg, tehát ilyen félelmek voltak. És akkor akkori igazgatómnak én ezt elmondtam, meg hát ez is volt az irány a pszichiátriai gondozóknál, hogy egy önálló épületbe külön legyen, és 92-ben én kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy Kínai-Jókai utcába tudtuk ezt megvalósítani. Egy nagyon jól felszerelt gondozó volt, minden adottsága megvolt. Hát sajnos, amit aztán a hospicben szétzúzott, amikor jött, én akkor már eljöttem. Nagyon nagy fájdalom volt nekem, mert mindig azt hittem, hogy úgy megyek nyugdíjba, hogy itt kiépítek egy olyan járóbeteg területet, ami jó lesz szakmailag, el lesz látva, jó helye lesz, és ez egy nagyon nagy fájdalom az szívemben mai napig, hogy akkor ezt szétszúzták.
Ennek ellenére mégis miért ajánlanád a fiataloknak az orvosi hivatást, miért válasszák ezt életpályájuknak, ezt a küldetést?
Hát én azoknak ajánlom elsősorban, akik szeretik, igazán szeretik az embertársaikat, el tudják fogadni az embertársaikat problémáikkal együtt, és éreznek egy olyan indítatást, egy olyan motivációt, hogy nekik az egy nagyon jó lelki érzés a segítés, hogyha tudnak valakin segíteni. Ez a kettő mindenképpen kell az indítatáshoz, nem karriergondolat, nem anyagiak, mert akkor már régen rossz, ha valaki ezért megy orvosnak, hanem az, hogy szeretem az embertársaikat, szeretnék szeretettel segítséget nyújtani, mert ez egy nagyon szép érzés számomra is, és ez nekem örömet jelent, nekik pedig nagyon nagy segítséget. Tehát én ezeknek az embereknek ajánlanám a hivatás választását.
Mit jelent számodra az, hogy te Krisztus tanítványa vagy? Mit jelent orvosnak lenni Jézussal együtt?
Orvosnak lenni Jézussal együtt szerintem sokkal könnyebb, mint akik nélküle csinálják. Én minden munkámba éreztem azt, minden sikerembe, hogy ezt nem én csináltam. Ez a Jóisten kegyelme volt. És amikor elakadtam, amikor bizony voltak nagyon nehéz gubancok és olyan kérdések, hogy na most hogyan tovább, mindig hozzáfohászkodtam, és mindig megkaptam azt a segítséget, hogy megoldódott a probléma, és tovább tudtunk lépni, és a hívő betegeimmel, mert ez előbb-utóbb kiderült a beszélgetések során, hogy valaki hívő vagy nem, a hívő betegeimnél a hitet nagyon fel tudtam használni a gyógyulásba. Ez egy csodálatos dolog volt, ugye azt mondják, hogy hát a pszichiátriai beteg ugye az tántharíthatatlan a saját téveszméitől és egyéb betegség tüneteitől, és a hittel én nagyon szépen tudtam az agresszivitásukat például visszaszorítani, a házastársukhoz való kapcsolatukat változtatni. Tehát ez egy mankó volt a munkámban ilyen téren is. Nekem pedig hát a teljes segítség, mert Isten segítsége nélkül ezt nem tudtam volna végigcsinálni.
Térjünk vissza egy kicsit a családodra. Hogyan élted meg férjed betegségét, későbbi halálát? Feleségként és orvosként kellett mellette álljál.
Ez egy nagyon tragédia volt, mert mi mindig együtt jártunk ebédelni, jött értem a rendelőbe, és úgy mentünk el, együtt egész életünkben megoldottuk, hogy együtt tudjunk ebédelni is, és egy pénteki napon hiába vártam, és nem jött. És már akkor egy óra múlva nagyon ideges voltam, már nem vette fel se az itthoni telefont, se a mobiltelefont, és akkor beültem a kocsiba, hazajöttem, és akkor találtam meg eszméletlenül, mert agyvérzést kapott. Bekerült a kórházba, már az első pillanatban, amikor megcsinálták a CT vizsgálatot, azt mondta az akkori belgyógyász kollega, hogy semmi jóra ne számítsak, mert két területen akkora nagy agyvérzése van, hogy ezt nem lehet túlélni. Én 4 hétig ültem egy széken az ágyam mellett éjjel-nappal, éjjel se hagytam ott. Imádkoztam, és mindig úgy kértem a Jóistent, hogy nyilván az ő kezébe teszem az életét, meg az én sorsomat is ezáltal. De ha csak egy kicsit is lehet, akkor annyit adjon nekem segítséget, hogy szellemileg ne sérüljön, hogy életben maradjon. Az nem baj, ha béna lesz, az nem baj, ha mozgatni kell. Csak a társam tudjon maradni a szellemi szinten. Mindig ez volt az imáimban, vagy az a belenyugvás, hogy Istenem, ha te meg úgy akarod, hát akkor ezt ki kell bírnunk. És ezen túl kell lenni, és behívott 4 hét után a főorvos azzal, hogy hát ő szeretne velem beszélni, mert ő úgy látja, hogy én itt most nem mint orvos hogom fel ezt a betegséget, hanem mint feleség, és hogy ez nekem tesz rosszat, mert én megyek tönkre ebbe, és hát kicsit nyersen közölte, hogy vegyem már tudomásul, hogy ez az élettel összeegyeztethetetlen ez az állapot. 4 hét ugyan eltelt, eszméletlen, ha életbe is marad, nem fog beszélni, szondán kell táplálni, pelenkázni kell, stb. És vegyem ezt tudomásul, és próbáljak ezzel a gondolattal élni, mert ennek nem lesz jó vége. Ez egy péntek délután volt, és én akkor mondtam neki, hogy én ezt mint orvos tudom, de mint feleség, én amíg él és lélegzik, én reménykedem. És nekem nem baj, ha akármilyen állapotban, de ha életben marad, én helyt fogok állni, és mindent meg fogok tenni érte. Hétfőn volt a születésnapom, és mindig hajnalban eljöttem haza lezuhanyozni, kicsit felfrissülni. Addig még a nővérek őt mostatták, hogy ne zavarjak ott, meg én is akkor már tudtam a dolgaimat intézni. És megyek vissza, és szalad elém a nővér, hát nekem a szívem félrevert, mert azt hittem, hogy valami nagy baj történt. Szalad, hogy tessék jönni, mondom, hát mi van? Azt mondja, képzelje, a férje kinyitotta a szemét, és terészkét kereste. És pénteken mondta a belgyógyász, hogy soha nem fog beszélni. Hát én is láttam a felvételeket, teljesen igaza volt. Én is tudtam, hogy itt olyan központok vannak érintve, hogy és egy agyvérzés az úgy roncsol, hogy abból nem jön helyre. És én mikor bementem, és a férjem ránézett, és azt mondta, hogy terészkém, hát én akkor Te Deumot tudtam volna énekelni, és egyszerűen Istenem megsegítettél, és amiben jó Isten, amit én kértem végig, ez egy csoda volt. Teljesen a személyisége is olyan maradt, mint régen. Szellemileg visszatért a frissessége, egy nagyon kis beszédzavara volt az elején, nehezen tudta hosszú szavakat kimondani, az is megszűnt egy pár hét alatt, ami viszont maradt egy nagyon súlyos bénulás, meg egyensúlyzavar, jobb oldalát egyáltalán nem tudta használni, és nagyon nagy egyensúlyzavara volt. De szellemileg ugyanolyan kapcsolatban tudtunk lenni, mint azelőtt. Ezt az ismerősök is mindenki csodálkozva néz, tehát én meg, mint orvos, pláne, mikor nagyon sok agyi történés utáni betegnél láttam, hogy milyen változásokon ment keresztül, és így élt még 8 évig, én teljes mértékben elláttam, segítettem, nélkülem nem tudott mozdulni, mert az egyensúlyzavara miatt zuhant mindjárt, de ezt nagyon szépen végigcsináltuk, szellemileg teljesen partner volt, beszélgettünk, imádkoztunk, próbáltam lelket verni bele, az első fél év nagyon nehéz volt, főleg az első hónapok, amíg az ágyból nem tudott kikelni, azt is egyedül csináltam végig, mert nagyon óckodott az idegentől ebbe az állapotba, és a jó Isten ehhez is erőt adott, megtanultam, hogy hogy lehet az ágyba megfürdetni, ott a nővéreknél ugye láttam, hogy hogy csinálják mind. Aztán már mikor később ugye kikerült az ágyból, és azért fel tudott állni, meg bottal, meg az én segítségemmel lépkedni, akkor már könnyebb volt. És tulajdonképpen kaptunk egy 8 évet, amit ha visszatekintek, azt mondom, hogy a betegség ellenére ezen mindenki csodálkozik, mikor mondom, életünknek talán a legszebb szakasza volt. Ennyi időt soha nem tudtunk egymásra fordítani. Olyan bensőséges beszélgetéseink voltak, amire soha nem volt lehetőség ebben sok gondba, rohanásba, család, orvosi munka, stb. És az, hogy 24 órát így együtt tudtunk lenni, ez egy olyan csodálatos dolog volt, és idővel ő is, hát lelkileg ezt nagyon szépen elfogadta, ami egy csoda volt, hogy így tudta, egy nagyon fürge ember volt, hogy ezt az állapotot így el tudta fogadni, de neki a söhite segített ebbe, és így még kaptunk ajándékba 8 évet együtt, míg a második agyvérzés sajnos elvitte. Nagyon nehéz volt, mert tényleg a felemet vesztettem el, és úgy éreztem akkor, hogy Istenem, nincs tovább, de jó Isten megint velem volt, és volt tovább. Idő kellett, hogy megint célokat találjak, hogy kialakítsam az új életemet, nagyon hosszú idő, de erőt kaptam hozzá, de mindig úgy érzem, hogy itt van velem.
Nehéz ilyenkor megszólalni. Ebben az időben volt, hogy megismerted a ferences világi rendet. Hol találkoztál velük, hogyan fordultál a közösség felé?
Amikor a ferences világi rend megalakult, mikor a ferencesek visszajöttek, akkor mi a férjemmel foglalkoztunk ezzel a gondolattal. Ide jártunk 70 óta. A ferences templomba tudtuk a ferences templom történetét, olvastunk Szent Ferencről, stb. És akkor foglalkoztunk ezzel a gondolattal, hogy milyen jó lenne belépni, de akkor mi a Máltai Szeretetszolgálatban dolgoztunk, és akkor már anyósom is beteg volt itthon, ágyba fekvő, agyvérzés után szintén, és így már nem volt arra egyáltalán kapacitás, hogy még valamit felvállaljunk. De ez a gondolat, ez mindig úgy előjött újból meg újból, hogy talán majd a később a Máltai nyugdíjas korunk felé azt abba kéne hagyni, és akkor inkább ebbe az irányba. Aztán mikor meghalt én nekem, őszintén szólva, akkor egy olyan rövid zárlatom volt minden téren, hogy nem is nagyon gondoltam erre, és mindig az esti szentmisére az utolsó padba ültem be, és megmondom őszintén, hogy menekültem ki a templomból, hogy ne is szóljon hozzám senki a végén, mert olyan rossz lelki állapotban voltam, és akkor egyszer utána jöttek azok az ismerősök, akiket hát ismertem, mert templomba járó emberek, mindig találkoztunk, de nem voltunk közvetlen kapcsolatban. Oda jött két hölgy, és azt mondta, hogy hát miért ülök én mindig ide hátra? Miért nem megyek előre? És miért nem maradok ott Zsolozsmán utána? Hát mondtam, hogy hát azért, mert nekem nagyon nehéz most még emberekkel kapcsolatot teremteni, de ne maradjak hátul, meglátom, hogy könnyebb lesz, jobb lesz, menjek, akkor a világi rendből még sokan fiatalabbak voltak, és jártak mindig az esti szentmisére, és utána ott maradtak a Zsolozsmán, és akkor aztán tényleg erőt vettem magamon, erőt kellett venni eleinte, de oda mentem közéjük, ott maradtam a Zsolozsmán, addig én nem zsolozsmáztam, akkor tanultam meg tulajdonképpen, vagy akkor találkoztam ezzel így mélyebben, és eltelt pár hónap, amikor mondták, hogy hát miért nem megyek a közösségbe. Januárban halt meg a férjem, és ez olyan ősztáján volt, hogy ezt már előhozták, hogy hát miért nem megyek, és nekem akkor jutott eszembe, hogy hát mi a férjemmel ezt akartuk, hogy majd nyugdíjas korunkban, ha erőbb nem lesz rá lehetőség. És akkor hazajöttem, gondolkodtam rajta sokat, és volt egy olyan érzésem, hogy igen, el kell indulni, menni kell, le kell győznöm ezt most, hogy én mindig közösségi ember voltam, most ezt az elzárkózást le kell győzni, át kell törni, és ilyen irányba kell áttörni, hogy valahol elindulok a Jóisten felé talán még jobban, és megélem a hitemet közösségbe is, amire mindig vágytam egész életemben, de soha nem volt időre. És akkor így kerültem a világi rendbe, ahol tényleg azt éreztem első pillanattól, hogy én itt akarok maradni, és én ezt szeretném végigcsinálni életem végéig.
Mintha Józsi közben járt volna ezúton, érted, a mennyországba.
Igen. Hogy a közös vágyunk, ha csak én egyedül is, de teljesítettem.
Mit jelent számodra ennyi év után a ferences világi rendi hivatás?
Én nekem életemnek egy nagyon fontos része. Nagyon fontos része, mert valahogy közösségben én úgy érzem még jobb, más érzés megélni a hitet, mint amikor csak egymagam vagyok, és egymagam imádkozok. Nekem nagyon sokat jelentenek az összejövetelek, nagyon sokat jelentenek a közös imádságok, a közös szentségimádás. Úgy érzem akkor, hogy mindig egy-egy lépéssel közelebb kerülök a Jóisten felé minden alkalommal, amikor ezeket végigcsináljuk. Nagyon sokat jelent az alkalmazkodásba is, hogy a testvérekkel tényleg próbáljuk, gyarló emberek vagyunk, és gyarló módon csináljuk, de próbáljunk a Szent Ferenci úton járni, és próbáljuk azt megvalósítani. Ezt én úgy első pillanattól célnak tűztem ki, elsősorban ugye magamnak, de próbálok a testvéreknek is segíteni ebbe, hogy ezt meg tudjuk valósítani a gyarlóságunk ellenére. Tehát nekem ez az életemben egy nagyon nagy és örök cél, és az életemnek egy nagyon jelentős része. A hitéletemnek meg úgy érzem, hogy a kiteljesedése.
Tudnál-e megemlíteni egy olyan örömteli alkalmat, ami a világi rendben úgy benned maradt? Akár egy alkalom, akár egy találkozó, akár egy valami olyan esemény, ami nagy-nagy örömmel töltött el tégedet.
Igen, amikor most körülbelül 2 éve azt hiszem, mikor a Szűz Mária ikon járása volt különböző országokba és Magyarországra is elkerült, és ide Gyöngyösre is. És akkor az a hét, mikor mi fogadtuk az ikont, és egy hetes vallási programot állítottunk össze, és ott imádkoztunk előtte, És akkor éreztem azt a közösségbe is, hogy a szüzanya közben jár értünk, mert egy olyan csodálatos hét volt az életünkbe, amikor senkinek egy rossz szava nem volt a másikhoz. Mindenki örült, mindenki szívesen jött, senki sem mondta azt, hogy hát most egész héten minden délután, meg minden este menni kell. Senki nem volt türelmetlen. És amikor kijöttünk ezekről az esti összejövetelekről, egy olyan felszabadult örömmel beszéltünk a templom előtt, és olyan felszabadult örömmel voltunk egymás iránt, amit soha nem éreztem addig a közösségi életbe, és hát őszintén szólva azóta sem. Tehát az egy ilyen teljesen felemelkedett és a szűzanya szeretete által átitatott hét volt, és a testvéreim is mindezt mondták a hétvégén, hogy ezt élték át és ezt érezték. Ez egy csodálatos élmény volt.
Hát ez záró gondolatnak igen kiváló. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Lovász Terész pszichiáterrel, Varga Kamil Ferences szerzetes beszélgetett. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszain. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és technikus kollégáim Nátrán István és Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonon.